Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 328. dicséretünknek első versét. A 328. dicséretünknek első verse így kezdődik: Jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni. Gyülekezet foglaljon helyet, és maradjon is ülve egészen az áldás vételéig. És így folytassuk Istenünk dicséretét, meg énekelve a már megkezdett 328. dicséretünknek második és harmadik versét. A 328. dicséretünk második verse így kezdődik: Bűnpokol már búban éljen, ördögöt hadd ője szégyen. A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves, szeretett ünneplő gyülekezet, Istenünknek igéjét a mai napon olvasom először is Mikeás könyvének 5. fejezetéből, illetve Máté evangéliumának 2. fejezetéből, az 1-től a 12. versekig terjedő igeszakaszt. Isten igéjét élő figyelemmel hallgassuk. Itt szól hozzánk Isten Mikeás könyvének 5. fejezetéből. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. S Máté evangéliumából így szól az Úr. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Az Úr tegye áldottá az ő igének meghallását, szívünkbe fogadását, megtartását. Emeljük föl szívünket, és könyörögjünk a mi Urunkhoz. Drága mindenható Atyánk, köszönjük neked, hogy felvirasztottál bennünket a mai napra, karácsony ünnepének másnapjára. Köszönjük neked, hogy újra itt lehetünk a te igéd hallgatására, hogy újra szívünkbe fogadhatunk egy olyan üzenetet, amelyet később forgatva magunkban tudunk ahhoz mérten élni, neked tetszően. Köszönjük neked, hogy megtartasz bennünket minden napon. Köszönjük neked a te fiadat, azt, hogy elküldted érettünk a földre emberi testben. Köszönjük neked, hogy itt vagy, és kérünk is, hogy zárd most ki a külvilág zaját, és add, hogy el tudjunk csendesedni a te közösségedben, és egymásra és tered tudjunk figyelni. Kérünk téged, légy közöttünk, most is, és minden napon. A te fiadért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük a 156. dicséretünket. A 156. dicséretünk így kezdődik: Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Az az ige, amely által szeretném most közöttetek hirdetni Istenünk üzenetét, írva található a felolvasott evangéliumi történetben, Máté evangéliumának 2. fejezetében, az 1. 6 versben, eképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Akkor ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Kedves testvéreim! A felolvasott evangéliumi történetben arról kapunk híradást az igéből, hogy napkeletről érkezett bölcsek meglátogatják a megszületett messiást, Jézus Krisztust. Először Jeruzsálembe mennek útbaigazítást kérni Heródes királytól, hogy aztán útjukat folytathassák Betlehembe. Több művészeti alkotás, vers, próza született e történet hatására, így a nem keresztjének számára sem ismeretlen ez az esemény. Persze a költői szabadság is érvényesült egy-egy ilyen alkotásnál, így a bölcseknek még nevet is adtak, nevükön is lehet őket emlegetni. Mi azonban maradjunk hűek Máté tudósításához, és ebből az információból induljunk ki, hogy bölcsek érkeztek napkeletről Izraelbe a kisgyermek Jézushoz, hogy hódoljanak előtte. De mit is takar ez a kifejezés, hogy bölcsek napkeletről? Minden bizonnyal perzsa papi törzsből származó embereket, akik a hazájukban élő zsidóktól tudtak arról, hogy őtőlük nyugatra fog megszületni a világ megváltója, a messiás. És ismerhették azt a proféciát is, amely Mózes 4. könyvében áll. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Így hát magától értetődő, hogy útra kelnek, amikor meglátják ezt a Jákobból felkelő tündöklő csillagot. Ezek a bölcsek, vagy az eredeti szóval élve mágusok, a csillagok ismeretéből adódóan tudják, hogy eljött az idő, megszületett az, akire vártak. A csillag egyébként a végidőkről szóló gondolkodásban is megjelenik, így a jelenések könyvében például Jézus 7 csillagot tart a kezében, és ez a 7 csillag a 7 kisázsiai gyülekezetet jelöli. De Dániel könyvében is van szó csillagokról. Itt tehát ezek a keletről érkezett csillagászok az ígéretek beteljesítőjéhez, az új időszámítás kezdetéhez, magához, a messiáshoz érkeznek. Mindez pedig azért lehetséges, mert egy olyan jelet kaptak az Úrtól, amelyből megértették, hogy nem várhatnak tovább, és indulniuk kell. Kedves testvéreim, mindannyiunknak megvan a magunk betlehemi csillaga, amely el akar vezetni magához, Jézus Krisztushoz. Ez a csillag lehet egy esemény, lehet egy ige, vagy akár egy személy is. Hadd magyarázzam meg ezt egy példával. Adott a konfirmandus lány, akinek minden egyes héten ott kell lennie a vasárnapi Isten tiszteleten, mert ez az egyik feltétele annak, hogy majd májusban konfirmálhasson. Ez a kötelezettség egyébként neki nem jelent problémát, mert minden egyéb nem kötelező alkalmon is ott van. És ott vannak a barátai, ott vannak az osztálytársai. Ám ennek a lánynak mégis hiányérzete van, mert a családja nincsen ott. Bár ez a család készül a konfirmációra, gondolkodnak azon, hogy milyen ajándékot vegyenek a lánynak, mégsem kísérik el őt a templomba. Így hát ez a lány egyetlen dolgot kér tőlük mindenféle csecsebecse és ajándék helyett, hogy egészen addig, amíg le nem konfirmál, járjanak vele együtt templomba. A család teljesíti ezt a kérést. Azóta a lány másik iskolába jár, nem tud minden vasárnap ott lenni a templomban, de a családja azóta is ott ül, és nem hagynak ki egyetlen vasárnapot sem. Sőt, a legutóbbi presbiter választáson az édesapját gondnok helyettesnek választották meg. Így tehát ennek a családnak ez a lány volt a betlehemi csillaga. Elvezette a szeretteit Krisztusig, ők pedig azóta is a közelében vannak. Mindennek csupán egy feltétele van. Dönteni és menni kell. A bölcsek sem hirtelen ötlettől vezérelve keltek útra, hanem azzal a bizonyossággal, hogy útjuk végén találkoznak a Messiással. Ha nem élt volna szívükben ez a reménység, talán félúton visszafordultak volna, hiszen valószínűleg hetekig vándoroltak. Ezt félgözzel nem lehet végigcsinálni. Keresték és várták a Jézussal való találkozást, pedig nem tartoztak a kiválasztott nép közé. Ebből is látható, hogy Jézus valóban mindenki számára elérhetővé tette az üdvösséget, hiszen születése is úgymond nemzetközi hír, nemzetközi esemény lett. Ha akkor, 2000 évvel ezelőtt ez teljesült, akkor semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy ma is teljesülhet. El kell határoznunk, hogy találkozni akarunk a megszületett megváltóval. Ma reggel elhatároztuk, hogy eljövünk ide a templomba. Amikor igét olvasunk, amikor imádkozunk, ez mind lehetőség a vele való találkozásra. Ennek a találkozásnak a csúcspontja egyébként az úrvacsorai közösség, amikor Jézus maga is lelke által jelen van a gyülekezet közösségében. Ő bármikor készen áll arra, hogy hozzájáruljunk, kisdetként Betlehemben, Isten bárányaként a Golgotai kereszten, vagy most itt, ezen az ünnepi Isten tiszteleten. Lehetőségünk van, éljünk hát vele. Nehogy úgy járjunk, ahogyan Heródes és az összegyűlt tudósok közömbösen, vagy épp megrémülve vették tudomásul, hogy az igazi zsidók királya megszületett. Közömbösen, mert az ige nem tudósít arról, hogy csatlakoztak volna a bölcsekhez, a Betlehemhez vezető úton. Tisztában vannak a proféciával, hisznek is benne. Ám amikor az teljesül, nem akarnak megbizonyosodni róla, nem akarnak részeseivé válni. És megrémülve, mert az a nem zsidó Heródes, aki akkoriban a királyi trónon ült, féltette a pozícióját. Egyrészt a zsidók nem szerették őt, hiszen nem volt teljesen zsidó. Másrészt a Messiásról szóló proféciát és ígéreteket az ő saját földi királyságára értette. Ugyanúgy, ahogyan Jézus életében annyian sokan mások is. A túl sok tudás néha nem jön ki jól, nem kedvező, és itt pontosan erre kapunk példát. Éles ellentétben áll ez a bölcsek áldozathozó magatartásával, akik kevesebbet tudnak az eseményről, mégis készen állnak a találkozásra. Manapság is vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy ez a Biblia jó kis mesekönyv, meg hogy Jézus biztos élt, de hát hiszem, ha látom azt a sok csodát, amit állítólag tett. Ez nem ismeretlen hozzáállás, hiszen már Pál apostolnál is olvashatjuk az első korintusi levélben. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki az elhívottaknak az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Nekünk az a feladatunk, hogy ma az ilyen zúgolódó embereknek példát mutassunk, hiszen mi már találkoztunk Jézussal, és ő nem hagyhat hidegen bennünket. Az a reménység, hogy ő minden üdvösségünk forrása, olyan öröm számunkra, amely által a világ világosságává válhatunk, és mi magunk is betlehemi csillagokká lehetünk mások számára, ahogyan maga Jézus tanította. És abban is biztosak lehetünk, hogy ő mindig velünk van, hiszen ő az az uralkodó vagy pásztor, akiről Mikeás beszélt, és még ilyen nem hagyja el az ő népét, az ő nyáját. És ehhez a néphez tartozunk mi is, és ő ma is terel bennünket az ő lelke által, azon lélek által, aki az első pünköst óta élteti és munkálja az egyházat, és aki ma is buzdít mindenkit, hogy menjen el Krisztusig. És ő az, aki képessé tud bennünket tenni arra, hogy mindezt ne tartsuk meg magunknak, hanem hirdessük az egész világban. Kedves testvéreim, Jézus azt mondja magáról a Jelenések könyvében, hogy ő maga a fényes hajnalcsillag. Ő az, aki fényével beragyogja a sötétséget, és utat mutat egészen addig, amíg meg nem érkezünk ő hozzá. Amikor pedig odaérkeztünk, már csatlakoztunk is az ő népéhez, és erre buzdíthatunk másokat is. Ez az, amit karácsonykor kaptunk, és amihez hűnek kell lennünk, mert ez szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent. Azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást teszünk. Ez a szolgálat, ez a mi felelősségünk azáltal, hogy hagytuk, hogy a csillag elvezessen a megszületett megváltóhoz. Egy dologra kell még ezzel kapcsolatban figyelnünk. A karácsonyi örömhír nem csak karácsonykor érvényes, hanem életünk minden egyes napján. Így hát, amikor elmúlik az ünnep fénye, és eltesszük a díszeket, a szívünket ne keményítsük meg, hanem álljunk készen bizonyságot tenni arról a csodáról, amelyet Jézus Krisztus személyében kaptunk. Kövessük hát az életünkben Krisztushoz vezető csillagot, hogy meglátva őt, tudjuk hirdetni az egész világ számára. Jézus Krisztus, a világ megváltója, megszületett a júdeai Betlehemben, és mindenkit azért vár, hogy ő hozzájáruljon. Amen. Az ige üzenetére válaszolva most énekeljük a 458. dicséretünknek harmadik versét. A 458. dicséretünknek harmadik verse így kezdődik: jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága mindenható, megtartó Urunk, hálát adunk most neked az ige üzenetéért. Hálát adunk neked karácsony szent ünnepéért. Köszönjük neked karácsony legnagyobb ajándékát, Jézust, aki maga a szép tündöklő hajnalcsillag, ki kegyelemmel felragyog. Szívünkből hálát adunk, Urunk, hogy életünk minden napján megtartasz, és velünk vagy minden pillanatában. Így kérünk, hogy bocsásd meg nekünk, hogyha nem keresztényhez méltóan viselkedünk. Kérünk, bocsásd meg, hogyha vétkezünk ellened, vagy egymás ellen, hogyha szeretetlenek, vagy türelmetlenek vagyunk. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, amiért szívünk sokszor hűtlen, és az ige útmutatása helyett világi dolgokra figyelünk. Kérünk téged, Urunk, hogy kegyelmeddel légy velünk, Bocsáss meg nekünk minden bűnünkért. Kérünk téged, hogy küldd el újra és újra életünkbe a betlehemi csillagot, hogy ne tévedjünk el utunkon. Adj erőt, hogy hirdethessük a világnak, hogy te egyszülött fiadat adtad érte. Kérünk téged, légy a családjainkkal, légy a szeretteinkkel, légy azokkal, akik most valamiért nem lehettek itt. Kérünk téged, hogy légy a betegekkel, azokkal, akik valamilyen testi vagy lelki fájdalmat hordoznak magukban. Légy a gyászolókkal, légy azokkal, akik ezt az ünnepet egyedül töltik. Adj otthonukba és szívükbe melegséget, hogy ne érezzék magukat egyedül, és tudják, hogy te jelen vagy az életükben. Kérünk téged, hogy őrizd meg gyülekezetünket, őrizd meg bennünket minden napon. A te fiadért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Most a csendes perc alatt vigyük az Úr elé szívünk néma fohászát is. Köszönjük, Urunk, hogy szívünk néma fohászát is meghallgatod. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.
Örömmel köszöntöm mindenki legátusokat, Csepek Lini Árvány Tudját. Szeretettel köszöntünk, és szeretettel köszöntjük kedves férjét, aki elkísérteljük a szolgálatot. Nagyon szépen köszönjük az ige szolgálatot, életeteket, szolgálatotokat az Úr Jézus áldásában. Köszönjük, hogy
köszönjük.
A kivonulás előtt a zárom életményedjét köszönjük, pedig a megkezdett 328-as dicséretünknek a 4., 5. és 6. versei, a 4. vers így kezdődik, írgalommal szállva minket nagy jósága rá.